Gorove István nyugodt részletek. Ötödik fejezet. Népgyűlés és Bowring. Szeptember 19. Este visszamenénk boltomba a gyűlés kezdete előtt. Bowring a város tisztviselőinek társaságába vezetett. Voltunk 15-21 teaasztal mellett ifjabb, öregebbek együtt. Ők a város előjárói, tisztes és komoly férfiak, csendesen higgadtan vitatták a napi tárgyat, a gyárak állapotát, az angol szónoklat tehetségét már itt világosan tapasztalám, folyékony tiszta előadás, eszme, bőség, érettség, összefüggés, ezek jellemzék előadásainkat. Innét menénk a meetingbe. A 3-4 ezernyi hallgatóság sűrűen tölté meg a teremet, s a karzatot. A terem északi oldalán középen, tágas emelvény. Ezen asztal a chairman elnök számára. Az asztal körül padok, ezeket az említett férfiak a város előkelői foglalák el. És itt juttatának helyet nekünk is. Bowringot taps és tetszés fogadá beléptekor. A gyűlés kezdődött. Az emelvényről chairmannek a város majorja ajánlatik. Taps és morgás követi az ajánlatot. A megegyezők kéz felemelésre szólítottak fel. A felemelt kezek száma nagy volt, a majora széket elfoglalá, erre sziszegés támad, a Bowring szólni kezdett. A csend nem áll a helyre. Ezután egy kemény hang a tömegből mást ajánlott, s a zaj megújult. Egyik rész megtartani kívánta az elnököt székében, másik rész mást akart. A major elhagyja székét, a zaj tartott a karzatról ismét, más ajánlaték kemény hangon. Ezt hasonló morgás követé, míg végre a tribunról N ajánlatik a székbe. Erre egy mosdatlan ifjú, alkalmasint kovács legény, feltorult a tribunra, s kiállt. Ki N-t akarja, emeljen kezet. Sok kéz nyúlt fel, és a kéztömeg csak ugyan több volt. A többséget, bár nem szembeszökőt, senki sem tagadá, s en elfoglalá a széket, és az ülés megkezdődött. Elsőnek Bowring szólott, beszédében igen sok erő, elevenség, sok meglepő gondolat, gyönyörű, virágos tételek kedves hullámzatba hozzák a közönség kedélyét. Midőn mi angol honba jövénk, még tartottak a gyárlázadás keserű vibrációi. Bolton 60 000-nyi gyárváros, szomszéd a Manchesternek, az izgalom gyűlpontjának, kebelében még áradoztak a keserű érzemények, a szerencsétlen állapot felett. A gyűlés nyílt, az indulatok háborgók, Bowring állása igen nehéz volt, és megállhatott volna itt más követ, mint ő, a teljes szabadság embere úgy, hogy az izgalom sújtásai közt meg nem döntetett, vagy úgy, hogy átengedi magát a nagy mozgalom árjának, s úszott a nagy tömeggel, oly irány felé, mely nem kedves, a státus hatalomnak, sová igen közel áll a fenyítő törvény szigorúsága. Bowring mind a kettőt kikerülé. Én voltam az úgymond, ki királynénknak a nagy kérelemlevelet általattam. S a hallgatóságból kitört a tetszés zaja, mert hiszen a kárta az, melytől ők üdvöt reménylenek, melyet a gyűlésbe is bevivének sajgó érzetével, a nyomor teljes állapotnak. Bowring népgyűlésének célja Az volt, hogy Boltoni választóinak utolsó évi parlamenti eljárásáról számot adjon, és én azt tudtam, hogy a megválasztáskor minden kijelölt politikai hitvallás tétele mellett tesz egy halom ígéretet, egy rakás fogadást, s megdícsérgeti magát, mennyire lehet, tudtam, s gondolám, nemzeti szokás. A büszkén zöldellő tölgy egy ferde ága, hogy a pályán járva, vagy azt végezve, még ekkor sem hiányozhat a saját személynek úgy gyakori emlegetése, s mindig ajánlatos alakban. Ezt ma tapasztalataim közé följegyzem. A hallgatóságnak egy része kártista volt. Ezért is, de mert az országnak legfontosabb kérdését csak ugyan ez osztály jövendője képezi, Bowring is beereszkedett ez állapot taglalásába. Elve, melyet, mint szövetet, annyi ösmeret, annyi tapasztalatból szőtt, a szabad kereskedés elve, ő nem barátja a hadaknak, melyeket annyi milliók áldozatával Indiában s Kínában viselnek, de lelke örült, időn a kelet pusztáin emberekkel találkozott, kiknek egyike mondá, e fegyver is a te hazádnak műve, másik, e tű is angol honban készült, szerinte angol hon feladata, békés úton kereskedését mindenfelé elvinni. Lássátok, úgy mond íme két fiatal barátom, két magyar nemes. Én voltam hazájukban a Dunaparton, és saját szemeimmel láttam, miképp penészlik el a gabona magtáraikban, azért, mert azt ki nem vihetik. Azt akarom tehát, hogy midőn nálunk a gabonának kvárterje 20 shilling, ne legyen az nálunk akkor 60, hogy éhel nyomorral küzdjön-e nép itt, mert igen drága, nyomorral ott, mert igen olcsó a gabona. És ím láthatjátok, hogy az csak példa volt, példa a szabad kereskedés nagy eszméjéhez, ahhoz, melyben a népek harmóniája nyugszik. Igaz, néhány évek óta azt hirdetik a világnak, ne higgyetek az angolnak, midőn a szabad kereskedésről beszél. De én ezt most elfeledém, s ifjú meggyőződésem, a világ harmóniája, a kölcsönös jogtisztelet a népek között, kifolyásai a szabad kereskedésnek minden eredményeikkel, a nagy őrseregekkel, a sok vámtisztekkel, és több más gondolatok s érzelmek hullámzának keresztül keblemem. De midőn magunkra tértem, megállapodott az általános eszmék folyama, s min állapotunk foglalt el. Azonban ne kérjétek véleményemet. A porban játszó gyermek is tudja már, hogy vagy elszegényedünk és koldusai leszünk a világnak, vagy fogyasztást és kivitelt kell termékeinknek szereznünk. Sokat gondolkoztam én Bowring szavai felett, mennyiben azok honunkat érintik. Miként lehetne tehát, hogy gabonánk megjelenhessen az angol piacon, s javára a nagy népességnek lenyomja az árt ott, fölemelje nálunk. Azonban megállapodtam e tételnél, hogy a kereskedés csak kölcsönös lehet, csak venni és adni. Nem kételkedem, hogy érdekeink szabályozott kereskedési szerződés angol honnal sok jó téteményt hozna ránk. De kereskedés a vámviszonyok körül forg mind a két részben, a magyarén úgy, mint az angolén. Például a gabonatörvénynél, az angolnál, a műkészítmények behozatalánál mi nálunk. E tárgyról talán lesz alkalmam másút, mint utam elbeszélésében szólani, most visszatérek a népgyűlésre. Midőn Bowring a ránk vonatkozó szavakat mondá hangosan megéjjeneztetünk, mi pedig felállván ülésengől meghajtók magunkat. Bowring beszédét nagy tetszés kíséré. Utána következtek a szónokok a népből, A dolgozó osztályból fésületlen hajjal, mosdatlan kézzel, arccal, ujjas mellényekben. Tán akkor hagyd be el a szövőszéket, a festőkádat vagy kemencét. Bámulatos a szónoki tehetség, mit a közönséges embereknél tapasztaltam, az a felkészültség, az ügynek minden véd okával az érett átgondoltság, s keresztül vitele az elvnek a tapasztalás, az élet minden bizonyítványain. Egyik cáfolá Bowringet, a nyomort nem akarván tulajdonítani egyébnek, mint a gépek elszaporodásának. Másik a nyomort semmi egyébre, s így nem a kereskedés fennakadására, de egyedül oda viszi vissza, mint forrásra, hogy a nép a közjogokból ki van zárva. Szerinte nem fog az angolon segíteni, hogy ez vagy amaz országgal szerződést köt, hanem egyedül akarta. Ez hatalmas szónok volt, tiszta, erős hanggal, oly férfias előadással, minővel ritkán találkozunk. Bowring minnyájának felelt. A gyűlés Bowringnek parlamenti eljárásáért köszönetet szavazott, s köszönetet az elnöknek, és eloszlott. Az időn a gyárvárosokban járunk. Az, hogy megszűnt ugyanaz erőszak a rombolás, egymásnak kényszerített elhurcolása a szövőszéktől, de tartott a nagy drágaság az élelemben, tartott a kereskedési tespedés, még égtek az indulatok, és békés sodrába nem tért egészen vissza a nép erő. Azonban a fegyver a csendet helyreállítá, mi könnyű volt a helyzetben a lángoló törődést a népgyűléseknek tulajdonítani, melyek előtte minden felé tartottak, s mi természetes, hogy e láng nemző kráter elfolytassék, a népgyűlések felfüggesztessenek, mert hiszen különben tán összedőlendett az angol nagyság s alkotmánya. De barátim, a szabad angol honban e vihar közepette, senkinek nem jutott eszébe letérni a törvény ösvényéről. Hadd lobogjon az indulat, míg vélemény és szó az erőszakot, a békeháborítást visszautasítják. Összeültek a hazafiak, a békés polgárok, kiket a sors arra határozott, ítéltek a büntettek fölött, ítéletükből egyre keményebb, másra szelidebb bűndíszállott, rabság, deportáció, 7-5-4 évre. Fogság hosszabb, rövidebb időre, s a dolgok folyama megy a régi mederben. Mert az jellemzi az angolt, hogy valamint a béke ölén nem alszik el szabadsága felett, hogy azt feje alól ellensége kiszedhesse, úgy az indulat harcban nem hagyja magát a törvény ösvényéről letérítetni. 6. fejezet. Angol népnyomor. Szeptember 20. Boltonból visszajövénk Manchesterbe. Manchester ekkor nyugodt volt. Sokat hallottatok, barátim, már az angol gyárvárosokról, sokat olvastatok mozgalmaikról, nagyságukról, nyomorjaikról, s ez olvasás, hiszem, előttetek is mindenkor érdekes volt. De a képnek valóságáról szemlátva akartam meggyőződni, és ezért jöttem annyi érdekkel a gyárvárosokba. Anglia nagysága sok részben gyáraiból keletkezik. Megnéztem Horsworth pamutgyárát. Hosszú termekben pontosan forog 100 000 orsó, henger, kerék. Gyönyörű erőművek, mondám, de az örökös zaj, morgás átjárta idegeimet. Egy ilyen teremben 30-40 gyermek dolgozva éli el fejlő életszakaszát. Íme a siker, mondá vezetőnk, nézze üne pontosságot, egyenlőséget a fonalakban. Bámulatos, mondám, de a gőz, a szag kiállhatatlan kezd lenni, s e gőzben és szagban hány milliónak terül el életpályája, az orsótól a szövőszékig. Hideg őszi nap volt, de benne a teremekben meleg, és a gyermekek siányok arcán piros szín ült. Ne gondoljátok, hogy ez az ifjú erős egészség színe volt, mert csalódtok. Ez piros színe volt a termek melegének. Íme nézze ön a cérna finomságát, e számból 200 matring lesz egy font, egy fontnak az ára pedig 20 font sterling, 200 forint. Ez sok, uram, végtelen sok. Éppen nem válaszol el, ha kinyújtanok Manchestertől Doverig érne el. Ím itt a gőzgép, gyönyörű, bámulatos mondá. És míg vezetőnkkel beszélgetünk, 12 óra múlt a gyermekek jöttek ki a gyárból, és csak ekkor midőn együtt s szabadon voltak, látható volt a színtelenség, a nyomor, a beteges, görnyedő alak, a mesztelen lábak. És én ezeket jól megjegyzem magamnak. Megnéztünk egy igen nagy sejemgyárt és gőzgépgyárakat. Mindenütt bámultuk a gépek tökéjét, a művek szépségét és olcsóságát. Mindenütt láttuk, miként egy árakban 5-600 ember dolgozik zajban, morajban, bűzben és szenny között. Melegben, midőn kívül fagy és havaz. Melegben, midőn kívül a nap éget. Ekkor szenved, midőn bent van, amakkor, mikor kijön. Elmenünk a város részekbe, hol a dolgozó osztály lakik. Sokáig jártunk föl alá piszkos utcákon, piszkos házak között. Emberek itt nem igen láthatók, az emberek örökös munkával foglalvák el. Halvány arcok néznek ki néhol a töredezett ablakon, ajtón, s belátható a nyomor, mely benne zsarol. Megnézők néhány lakását is. Ha az utcán haladtok, azt gondolnátok, talán mégsem éppen oly nagy itt a nyomor, mint vélnétek, hisz a házak téglából építvék, s így nem nedvesek. Az ablakok elég magosak, s így szellőzhetők. A pinceszobák talán csak kamrák, s nem lakatnak. Én úgy gondolkozám, hiszen magyar utazó, hogy is gondolkoznék másképp. Nálunk a nyomor nem lakik téglaházakban, de sár vagy fagunyhókban. Nem szobákban így ablakokkal, az ablakok nálunk egy arasz, mely nem nyílik soha, ajtaján jár a füst ki, és sokszor állatjával együtt jár be lakosa. Mégis talán itt nincs nyomor, ítéljétek meg, én leírom, mit találtam. Az ajtó, mely a házban nyílik, három szobának ajtaja. A három szoba három családnak lakása, s minden szoba három célra szolgál. Lakásul, hol megnyugszik, tűzhelyül, hol felmelegszik, s kamrául, honnét felépül lakosa. Egyik család a másik szobáján jár keresztül. Edénye kevés, ágy nem ér, talán semmi, szekrényei nincsenek, ruházata fakó, szennyes felöltő, könyve nincs. S kiket bent találtam, halványasszonyok, dolgozni sem bírók, s gyermekek, még járni sem tudók, rongyosan, szennyesen. Levezetének egy pincébe rozzant fekete lépcsőn egyik szobából, kívül barna volt az ég, füst ködboríta a várost, a pince üregbe csak fél homály hatott be. Három szövőszék volt a pincében. Kettő üresen állott, a harmadiknál egy nyomorult sápat, öreg szőt, s mennyit szerez hetenként, kérdém tőle. 65 penzt, feszített szorgalommal mondá, s van két gyermekem és nőm. És hol van a másik két szövőszék tulajdonosa? Egyik nem kap munkát, s várakozik rá, a másik kőbányába ment dolgozni. Ezután távozánk részvétünk nyilvánítvas köszönetek közt a szegény nép között, míg benjáránk kocsinkat számos népfogá körül bámult. Vezetőnk pedig mondá, uraim itt még nem látták a legnagyobb nyomort. Még vannak városrészek, hol még nagyobb a szegénység, ínség. Ha egy dolgozó nép kimenekül műhelyéből, hol a zaj idegeit, a bűz gyomrát rontá, utcákra jut, hol ködborong és füst megy tüdejét emészti meg. A gyárnok elhagyja gyárát, s megy a szabadba, a vidékre, de kémény a füstöl, és ezt munkása kénytelen beszívni a szőnyeges szobáiba, ez penészes üregébe, az kertjébe, ez szennyes utcára tér. Mit használt a csekély tanulás írni, olvasni? Van pénze olvasmányon felderítni elméjét, hisze lázongásnak is oka az, hogy kenyeret nem tud eleget beszerezni magának. Ilyen Manchester, ilyen az angol gyárvárosokban a nép sorsa. Ha nem hisztek a kiáltó szózatoknak, mely belőlük a trónig, föl és hozzánk is elhatnak, ha nem hisztek a felszólításoknak, kérelemleveleknek, ha lázongásokat, csábításoknak, a követelést, tulajdon fenyegetésnek, a kérelmet koldulásnak, a bosszút butaságnak tulajdonítjátok. Gyertek ide, egy gyárvárosokba, nézzétek meg saját szemeitekkel. Azt hiszitek, az írók, kik a részvét hangját először megpendíték, érzelgők valának? A költőnek csak a ragyogó színt lehet jól visszaadni. Szennyet és nyomort festeni kellőleg nem lehet. Azt hiszitek, népcsábítók, demagógok ösztönöznek panaszra, ingerelnek követelésre, izgatnak tetre. Az éhség a legnagyobb izgató. Azt hiszitek, megszüntethető e nyomor? Kimondom kereken, nem soha. Angol honnak birtokában sok az értelem, sok a kincs, sok az erő, sok a szabadság. Nagy tényezők a javításnál, de mindez e népnyomornál megtompul, erejét veszti. 1844